Ebben az évben Magyarországon egy közepes diótermést várunk, ami nagyságrendileg megegyezik a tavalyi terméssel. Egy-egy termesztőkörzetben 5-10%-kal a tavalyi alatt van a termés szintje, de összességében országos viszonylatban azt látjuk, hogy egy normális közepesnek megfelelő termés van teljes Magyarország vonatkozásában, ami az 5 és 10 ezer tonna között ingadozó termésmennyiségek közepén a 7-7500 tonna magasságában található.
És egyébként, ha évek, évtizedek távlatában nézzük, akkor a dió Magyarországon milyen helyet tölt be a gyümölcstermesztésben, tehát többet termelünk belőle, kevesebbet. Mondjuk emlékszem egy korábbi beszélgetésünkre, amiben arról beszélgetünk, hogy a málna évtizedek alatt hogy szorult vissza Magyarországon a dióval, mi a helyzet?
A dió termesztése Magyarországon, ha ilyen 40-50 éves távlatokat nézünk, akkor egy hullámzást ér le. A 70-es, 80-as években meglehetősen nagy területen 7-8 ezer hektárt meghaladó 10 ezer hektárhoz közelítő területen termeltünk diót, majd ez a 90-es években mély zuhanásnak indult, és az ezred forduló környékén alig maradt 3 ezer hektár diónk, aztán egy olyan 10 évvel ezelőtt örömteli növekedésnek indult a dió ültetvények területe, és jelenleg már a kb. 15 évvel ezelőtti 3000 hektárral szemben mintegy 7100 hektáron termelünk diót. Tehát termőterületét tekintve az utóbbi években örvendetes növekedés következett be. A termés mennyiségének növekedése ezt értelemszerűen késve reagálja le, hiszen a dióültetvények többsége az 5.-6. év körül kezdi hozni az első termést, és ugye 8-10. Év tájékán terem olyan mértékben, amelyet egy termőültetvénytől elvárunk, tehát akkor éri el a teljes termések időszakát. A termés mennyiség ennek megfelelően késve, de lereagálja a termőterületi növekedést. Ennek következménye az, hogy az ezred forduló környéki 4-5 ezer tonnával szemben most már az évek többségében a 7 és a 10 ezer tonna között mozog az országos diótermés. Több oknak köszönheti a dió az elmúlt 10-15 évben bekövetkező fejlődését, növekedését. Az egyik ok az, hogy nagyon jó értékesíthető gyümölcs, biztos a piaca, viszonylag stabilak az árai, tehát a gyümölcsfajok között talán a legstabilabb és legbiztosabb piaccal rendelkező gyümölcsfajunk. A másik ok az pedig az, hogy viszonylag alacsony a tőke és munkaerő igénye, más gyümölcsfajokkal, az intenzív vagy szuperintenzív gyümölcsültetvényekkel összevetve, és nyilvánvalóan az, ami kevesebb tőkét, kevesebb munkaerőt igényel egy tőke és munkaerő hiányos gazdasági környezetben, mindig jobb fejlődési lehetőségekkel rendelkezik, mint a nagyon tőke vagy nagyon munkaerőigényes ágazatok. Tehát összességében egy olyan gyümölcsfajról van szó, ami másfél-kétszeresére növekedett az elmúlt 15 év leforgása alatt. Természetesen a verseny az a diót is utoléri, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában hasonló mértékű fejlődés következett be az elmúlt 10-20 évben, így nyilvánvalóan egyre nagyobb mennyiségű dió kerül az európai, illetve világpiacra, így a versenyt nem kerülhetjük el, folyamatos fejlődés, fejlesztés szükséges, sőt azt mondom, hogy a következő 10-15 évben ez felerősödik, és azok fognak tudni versenyképesen diót termelni, akik profi szaktudás, jó tőkeellátottság, nagyon magas műszaki, gépi, technológiai színvonal mellett termesztenek diót, és lejár igazából az ilyen hobbiültetvények vagy szórványültetvények kora. A kevésbé gondozott vagy nem intenzíven, nem magas szinten művelt dióültetvényekről nem várható a jövőben olyan termés, amivel 10-15 éves távlatban versenyképesek tudnak lenni. Tehát a gyümölcsök között a dió is beáll abban a sorban, ahol kialakul egy erős piaci verseny, és magas színvonalon kell tudni csinálni ahhoz, hogy valaki versenyben és piacon tudjon maradni.
De ennek a piac az oka? Tehát az, hogy egyre több helyről lehet diót beszerezni, vagy az az oka, hogy esetleg több szaktudást kell hozzá, mint évtizedekkel ezelőtt, mert megjelentek új kártevők, vagy valami, tehát hogy annak ellenére, hogy még mindig kevesebb munka kell hozzá, mint mondjuk maradjunk a málnás példámnál, a málnához, vagy egyszerűen a piaci verseny miatt mondja ezt, hogy a hobbi ültetvények nem lesznek versenyképesek?
Az okok rendkívül összetettek, ami miatt a dióban is elindul egy rendkívül éles verseny. Az egyik a technológiai oldallal hozható összefüggésbe, a másik pedig a piaccal, ahogy ön által is ez felvezetésre került. A technológiai oldalon a jövőben az lesz a nagy választóvonal, hogy megjelent néhány új kórokozó, illetve kártevő, értve alatta baktériumot, értve alatta, és talán ez a legveszedelmesebb, a dióburok fúrólegyet, ami most már a Dunától nyugatra ebben az évben nagyon nagy károkat okozott a kevésbé gondozott, kevésbé védett ültetvényekben. Ez a kártevő valószínűleg felgyorsítja azt a folyamatot, hogy a nem megfelelő növényvédelemben, gondozásban részesülő dió ültetvények termésének egy jelentős része kárba vész, vagy kárba veszhet, olyan szinten, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a gazdaságos művelést. Még a Dunától keletre ez a kártevő nem nagyon található meg, de már dunántúli idei példák nagyon jól jelzik, hogy a szórványültetvényekben, a kisebb ültetvényeken, ahol nincs megfelelő növényvédelem, a termés döntő része kárba veszett, vagyis ez a sors vár néhány éves távlatban minden olyan bioültetvényre, ahol megfelelő szintű védekezés nincs. Megfelelő szintű védekezés pedig csak az olyan gazdaságokban van, illetve lehet, ahol ehhez megvan a tőkeháttér, a szaktudás háttér, a műszaki gépi háttér, tehát ez a kártevő, illetve ennek a megjelenése átrendezheti a diótermesztést. A másik a piaci ok, mivel a dió piaca az elmúlt 10-15 évben elég jól húzott, a kifejezéssel élve, tehát viszonylag jó ára volt a diónak, stabilan értékesíthető gyümölcs volt, erre a piac rácsapott nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, sőt Európán kívül is, aminek nyilvánvalóan a következménye az, hogy a kínálat növekszik. Ahol a kínálat növekszik, ott a verseny erősödik, és ezt most már az utóbbi években azért lehet is érezni. Ezzel együtt nem kell azt gondolni, hogy a magyar dió elvész, technológiai oldalról meg lehet oldani a dióburok fúrólégy elleni védekezést. Erre is volt idén számos példa több profi gazdaságban, ahol időben és megfelelő technológiával védekeztek ott a dióburok fúrólégy, annak ellenére, hogy veszedelmes kártevő érdemi károkat nem okozott. Tehát a technológia megvan, ha azt valaki tudja alkalmazni, akkor sikeresen felveheti a harcot a kártevő ellen. A piac az pedig egy olyan hadszintér, ahol folyamatos verseny van. A dió az egy viszonylagos kegyelmi állapotban volt az elmúlt 10-15 évben, de igazából a dió piacára is csak megérkezett az a verseny, ami más gyümölcsfajok piacán régóta uralkodik. Ezt meg lehet oldani, le lehet kezelni, technológiai fejlesztésekkel el lehet jutni arra a szintre, amiben az emelkedő piaci versenyben is meg tudjuk állni a helyünket, és azt gondolom, hogy a profi diótermesztő gazdaságaink erre képesek és alkalmasak is.
A dióburok fúrólégy egy új kártevő? Tehát ez is mondjuk a klímaváltozással összehozható, hogy jön egyre keletebbre, és így ért el bennünket, illetve mi a tünet, amiből egy laikus is észreveheti, hogy a dió, ami a, mondjuk a kertjében van egy fa, az elég szorványnak számít, mondjuk egy fája van, hogy őt érinti ez a dióburok fúrólégy?
Alapvetően a kártevő megjelenése nyilván részben a klímaváltozással van összefüggésben, hiszen amíg egy kártevőnek nem megfelelőek az időjárási és klimatikus paraméterek, addig nem tud elterjedni. Másrészt pedig behurcolásról is lehet szó. A globálissá váló kereskedelemben olyan földrészekről is jöhet ide dió, vagy bármilyen más termék esetében is gyakran igaz ez, ahonnan eddig nem jött ide, és azokkal a tételekkel bekerülhet olyan kártevő vagy kórokozó, ami eddig nem volt jelen Európában vagy Magyarországon. Ez esetben is valami hasonlóról van szó. 10 éve nem is ismertük a dióburok fúrólegyet, 5-6 évvel ezelőtt már hallottunk róla, tudtunk róla, megjelent nyomokban Magyarországon is. Most már a Dunántúlon igen nagy mennyiségben, igen intenzíven jelen van, a Dunától keletre kevésbé, de a Dunától keletre termelő diósok is azt várják, hogy pár éven belül számítani kell az intenzív megjelenésével, is fel kell készülni az ellene való védekezésre. Az a dió, amit a dióburok fúrólégy megtámadott, az gyakorlatilag már egy értéktelen termék, tehát betakarítani se lehet. A zöld burkot szúrja meg a nyár folyamán, főleg a nyár folyamán fertőz, és a lárvái olyan szinten károsítják a burkot, hogy az annak termése teljesen haszontalanná, értéktelenné válik, elbarnul, elfeketedik, így a piacra abszolút nem juttatható.
Tehát aminek fekete a burka, az egyértelműen dióburok fúrólégy áldozata lett, ezt mondhatjuk?
dióburok fúrólégy is lehet a háttérben, de más dióbetegségek is okozhatnak hasonló tüneteket. Nem vagyok növényorvos, ezért nagyon mély technológiai kérdésekbe nem mennék, de talán még a Xanthomonas baktérium is okoz hasonló tüneteket, amivel adott esetben összekeverhető. Én azt gondolom, ha valaki felkattan az internetre, és beüti ezt a szót, hogy dióburok fúrólégy, vagy annak tünetei, akkor fog találni kellő mennyiségű fotót, amiről be tudja azonosítani, hogy az ő kertjében, vagy egyedülálló több évtizedes diófáján dióburok fúrólégy állt, vagy valamilyen más kártevő az, ami kárt okozott benne. A diónak 15-20 évvel ezelőtt alig volt kártevője vagy kórokozója, emiatt gondolunk a dióra úgy, hogy falusi parasztházak udvarán, vagy szórványokban, akár kint a természetben is egyedül vagy csoportosan állva jól terem, és valamennyi termést még az abszolút gondozatlan, vagy helyesebben fogalmazva nem gondozott fák is adnak. Ez a dióról egy valós alapú képzet volt az elmúlt 10-20 évben. Ezt a képzetet a dióburok fúrólégy és egy-két egyéb kórokozó átformálja majd a következő években. Az olyan diósok, amelyek nem kapnak védelmet, akár a házunk udvarán egyedülálló diófa, vagy a szórványültetvények kint a természetben, olyan súlyos károkat szenvedhetnek, hogy azokról érdemi termés nem lehet majd születelni, holott 10-20 évvel ezelőtt tökéletes termést adtak azok is. A világ mindig változik, ehhez alkalmazkodnunk kell. A gyümölcstermesztés egy olyan szakma, ami mindig szembesül újabb és újabb helyzetekkel, adott esetben meglepetésekkel, és az egész életünk abból áll, hogy ezeket tudnunk kell lekezelni, tudnunk kell megtanulnunk védekezni ellene, vagy együtt élni vele, és a technológiai fejlődés ezt néhány éves távlatokban, néhány éves csúszással le is szokta kezelni.
Köszönöm. Van még néhány kérdésem, de talán ezek már pozitívabbak lesznek. Az egyik, hogy itt soroltuk a beszélgetés elején, hogy milyen pozitív tulajdonságai vannak a diónak, és akkor még egy nekem eszembe jutott, amiről nem beszéltünk, hogy az igaz, szintén ez a néhány évtizeddel ezelőtti akár falusi kép is, vagy családi udvaros képből kiindulva kérdezem, hogy jól tárolható gyümölcs sok máshoz képest. Kérdezem, hogy ez igaz-e?
Így van. A diónak egy nagyon szerencsés tulajdonsága, hogy hónapokig, vagy akár egy évig is jól tárolható. Abban az esetben, hogyha a szüret után leszárították. A diót ilyen 15 és 35-40% közötti nedvességtartalommal takarítjuk be, viszont ilyen nedvességtartalom mellett magas olajtartalma révén nem tárolható jól. Ha leszárítottuk, és alapvetően 7% az a nedvességtartalom, amelyre üzemi körülmények között le szokták szárítani, akkor hónapokig vagy akár egy évig is nagyon jól tárolható. Ez szerencsés tulajdonsága több szempontból. Egyrészt, ha egy adott piaci időszakban túltermelés alakulna ki, vagy nyomottak az árak éppen a túltermelés okán, akkor a dió visszatartható a piacról azáltal, hogy tárolható termék. Másrészt pedig a háztartásoknak, a háziasszonyoknak is jól jön, hogy a megvásárolt diót gond nélkül tudják tárolni, nem csak egy-két napig vagy hétig, mint a legtöbb gyümölcsöt, hanem akár hónapokig is, és nem igényel speciális tárolókat, mint a legtöbb gyümölcsfaj, nem kell hűtőtároló, sima, száraz, sötét tárolók, mindenféle komplexebb vagy komplikáltabb gépi technológia nélkül alkalmasak a dió tárolására.
A házi körülmények között ez egyébként annyit jelent, hogyha valaki, amit említett, hogy ki kell szárítani, ez ennyi, hogyha eltesszük egy száraz helyre, akkor kiszárad, vagy valamit azért igényel, valami plusz gondoskodást?
Korábban a háztartások vidéken, városban ezt úgy oldották meg, hogy a lehullott vagy lerázott diót, nyilván ez főleg a falvakra, falusi udvarházakra volt jellemző, valamilyen jól szellőző helyen, csűrben, fészerben szárították. Ez azt jelenti nyilvánvalóan, hogy kénytelen voltak levegőn szárítani, hiszen speciális szárító berendezéseik nem voltak, és az így leszáradt dió az egy-két hónapig tárolható volt, de ez nem jelent igazából professzionális körülményeket, és simán a levegőn nem biztos, hogy le tud száradni a dió a 7%-os nedvességtartalomra. Profi diószárító üzemekben, nagy kapacitási szárítókban viszont hőenergiával, gázzal vagy más energiahordozóval tárolt hővel speciális berendezésekben szárítják le a diót 24-36 órás szárítási folyamat eredményeképpen. Ez jelent gyors, kíméletes és hatékony szárítást. Az a dió, ami ma a boltok polcára kerül, vagy termelőpiacokra kerül, általában ilyen technikával, technológiával van szárítva, tehát az esetek többségében úgy vehetik meg a háziasszonyok a diót, hogy már abban a szárassági állapotban, amivel tárolható. Nyilvánvalóan, ha valaki csak levegőn szárít, az is jobb megoldás, mint a nedves diót rögtön kupacba, vagy ládába, vagy valamilyen tárolási körülmények között elhelyezni, mert nyilván, ha nagy kupacban van, akkor nem fog megfelelően száradni, de ha legalább a levegőn száradásról gondoskodtunk, száraz, jó szellőző helyen, akkor másokat tettünk házi körülmények között is azért, hogy néhány hónapig megőrizze a dió minőségét.
Beszéltünk ugye itt erről a fúrólégyről, és hogy ez a Dunántúlon okozott problémákat. Emiatt kérdezem, hogy drágulás várható az idei árakban, hazai árakban?
Alapvetően diót kétféle formában vásárolhatunk a piacon vagy a boltok polcain. Vagy héjas dióként, vagy dióbélként. A héjas dió az ma Magyarországon döntően a termelőüzemek, árutermelőüzemek terméke. Olyan üzemek terméke, ahol általában megfelelő szintű növényvédelem van, és ahol ennek okán kisebb eséllyel okozott kárt a dióbulak fúrólégy. Viszont a dióbél az egy olyan termék, ami jellemzően nem az árutermelő üzemek, nagyüzemek terméke, hiszen az árutermelő üzemek általában csak azt a héjas diót törik meg és értékesítik dióbélként, ami már héjas dióként nem nagyon értékesíthető, nem gyenge minősége okán, hanem azért, mert apró. Tehát a 30 mm átmérő alatti dió általában az, amit héjas dióként már nem nagyon lehet a piacra vinni, így az általában arra a sorsra jut, hogy megtörik és dióbélként értékesíték nagy üzemek. De a dióbél talán fele vagy a felénél is nagyobb része, nyilván erre teljesen exakt statisztikák nincsenek, azok a kisültetvényekből, szórványokból, vagy egyenesen a vadon gyűjtött dióból származnak, tehát nyilván van a lakosságnak az a része, aki vadon, vagy kicsi ültetvényekben, vagy a szórványokban összegyűjti a diót, ezt megtörik, és ez a dióból kerül a piacra. Ez évtizedek alatt hagyományosan így alakult ki. Ennek okán ez a szegmens szenvedte most a nagyobb károkat a dióburok fúrólégy károsítása miatt, hiszen a dióburok fúrólégy pont azokban a kicsi vagy szórvány vagy vadontermű diófákon károsított nagy mértékben, ahonnan a dióbél egy jelentős része érkezik. Összefoglalva a választ, a dióburok fúrólégy károsítása okán a dióbél piacán várható a kínálat valamilyen szintű, jelenleg 10-20%-ra becsült mérséklődése, és ennek megfelelően kb. Hasonló szintű áremelkedés. A héjas dió piacán talán ilyen jellegű kínálat visszaeséssel ebben az évben még nem kell számolni, mert a héjas dió az olyan ültetvényekből származik döntően, amelyek megfelelő gondozottságban részesülnek, és ott a dióburok fúrólégy még érdemi károkat nem okozott.
Egyébként mennyi diót eszik a magyar? És ebből kifolyólag kérdezem, hogy az itthon termelt, megtermelt diónak mennyi százaléka megy el hazai piacon, és mennyit exportálunk?
Nyers tömegben kifejezve kb. 7-10 ezer tonna diót állítunk elő, de ez a nyers nedves tömeg. Ez szárítás után egy 20-30%-kal kisebb tömeget jelent. A magyar statisztikák szerint nagyságrendileg 2000 tonna héjas diót, száraz héjas diót viszünk exportra, ez valahol az 1500 és 2500 tonna között ingadozik, tehát a hazai diótermésnek egy jó része, talán megközelítőleg fele, ha száraz tömegben gondolkodunk, exportra kerül. Szintén exportálunk kb. Hasonló mennyiségben dióbelet, viszont a dióbel egy része, mint említettem, nem az árutermelő ültetvényekből, hanem a vadon vagy a szórványokban gyűjtött dióból származik, így ezek a kategóriák, dimanziók picit összemosódnak egymással. De azt lehet mondani, hogy ha ezeket a statisztikákban elérhető számokat átszámítjuk az általunk gyűjtött termésmennyiségi adatokra, akkor azt lehet mondani, hogy a dió nagy része, a magyarországi dió nagy része vagy héjas dióként, vagy dióbélként az exportpiacokra kerül, és kb. 1-2000 tonna között van az a dió mennyiség, amit Magyarországon fogyasztunk el. Pontos számot erre mondani azért nehéz, mert a dióbelet nem lehet egy dimenzióba hozni a száraz héjas dióval, illetve pont a dió az a múltban, és ugye ez az, ami a jövőben majd mérséklődni fog, egy olyan gyümölcs volt, ami elég nagy részben származott egyedülálló fákról, szórványültetvényekről, vadontermő fákból, amelyek a statisztikákban nem jelennek meg. Tehát pontos számot a hazai diófogyasztásra mondani nem tudunk, azt látjuk a statisztikákból, hogy a magyar dió nagyobb része, több mint fele, vagy héjas dióként, vagy dióbélként exportra kerül.